Háladó Isten tiszteletünkön az alapigét Péter apostolnak a második leveléből olvasom. Péter apostol második levelének az utolsó versét, a harmadik fejezetnek a 18. verséből hallgassuk meg fönnállva ezt a rövid kis ige részt. Azt mondja itt Péter apostol a gyülekezeteknek, akiknek ezt a levelet írja: növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézusunknak az ismeretében. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, már megszokássá vált, hogy ugye minden évben a őszi időszakban hálaadó Isten tiszteletet tartunk, egy kicsit mégis szabadkoznom kell ezen az ünnepen, mert az utóbbi években megszoktuk, hogy mindig jött valaki vendég, aki velünk volt, és együtt örvendezett a mi hála ünnepünkön, és most velem kell beérni a testvéreknek, hogy én szóljak Isten igéjéből, de hát valahogy úgy sikerült egy szervezés miatt, hogy sajnos már nem tudott eljönni ezen a vasárnapon senki közöttünk, vagy közénk, és így velünk lenni. A tervünk az lett volna, hogy egy kicsit emeljük a hálaadó napunknak a fényét. Szerettük volna meghívni a Wesley Károly kórust, hogy ő szolgáljon itt közöttünk, de hát végül, ahogy néztük a naptárt, a végén már csak november 7-e környékén lett volna jó, hogy mindenki el tudott volna jönni, de hát az pedig már nagyon késő időpont, már majdnem mondhatjuk, hogy karácsonyi Isten tisztelet lehetett volna belőle, aztán végül ezért kicsúsztunk az időből, és nem is akartuk túl későre tenni ezt a hálanapot, és hát akiket hívtunk volna, vagy eligérkeztek már valahova, vagy éppen a helyi gyülekezeti alkalmuk miatt nem tudtak eljönni, de aztán egy kicsit szomorkodtam emiatt, de aztán arra gondoltam, hogy de hát nem az a lényeg, hogy ki van közöttünk, hanem az a lényeg, hogy mi együtt örvendezhetünk Isten jelenlétének, szeretetének, és újra megemlékezhetünk arról, hogy milyen hatalmas és milyen kegyelmes a mi Urunk. Kedves testvérek, a hálaadó ünnep az mindig egy kicsit az örömteli, vagy az örömnek az ünnepe is. Én most, ahogy az előbb ott énekeltünk, és elgondolkoztam, hogy olyan nagy kiváltságnak tartom azt, hogy 1991 óta, mióta az egyház szolgálatában vagyok, egy-két évet kihagyva, még Budapesten dolgoztam, én jelen vagyok a gyülekezet életében, jelen vagyok a hála napokon is, és elmondhatom azt, hogy immár, most értem, nem tudom, 25 éve mondhatjuk azt, minden évben részt veszek abban, hogy feldíszítjük a hála oltárt. És nem tudom, hogy ki hogy van vele azok közül, akik ebben részt vesznek, de mindig olyan örömteli dolog, amikor eljön az alkalom, és elővesszük ugyanazokat az eszközöket, időnként egy kicsit változik, hogy felépítsük ezt a szép oltárt, de nem is ez a legszebb ebben, hanem az, ahogy kezd összeállni mindaz, amit ma a szemünk előtt van. Kezd összeállni, és testvérek egyekkel együtt, akiknek nagyon jó tehetségük van arra, hogy meglássák a szépet, hogy aztán szép csendben építgetjük és rakosgatjuk ezeket a szép gyümölcsöket, közben pedig mondhatjuk, hogy hálát adhatunk minden egyes dologért, amit oda fölhelyezünk. És ilyenkor látszik igazán az, és lehet, hogyha így egyben nézzük ezt az oltárt, akkor nagyon szép, és lehet, hogy gyönyörű, de amikor az ember egyenként nézi meg, és egyenként tud hálát adni azért, ami egyenként is szép és csodálatos ajándéka az Istennek. Nagyon fontos dolog, hogy lássuk ezt, Dávid az ő zsoltárában, amit felolvastunk, azt mondja, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezz semmi jótéteményéről. És ebben a semmi jótéteményében benne van az, hogy igenis adjunk hálát minden apró dologért. Mert valljuk be őszintén, hogy a nagyokért csak-csak. Amikor valami nagy dolog történik az életünkben, amikor valami különleges öröm tölti be a szívünket, akkor azért tudunk hálát adni. Majdnem mondhatjuk, hogy repkedünk, röpdesünk örömünkben, hogy Isten tényleg milyen nagy dologból hozott ki bennünket, vagy milyen nagy ajándékban részesített bennünket, valamit meg tudtunk venni, valami a miénk lehetett, valamiből megszabadított. Ezek olyan nagy dolgok, de a hétköznapok apró dolgai, a picik, amiről Dávid beszél, az olyan halványá tűnik az ember életében. Olyan könnyedén megfakul, elfelejtjük. Dávid meg önmagát bátorítja arra, hogy ne feledkezz el az ő jó téteményeiről. Hogy nézd meg, vizsgáld meg az, hogy miben adhatsz hálát az Isten szeretetéért. Igen, fontos dolog ez, hogy lássuk. És itt különleges képpen elénk állítja Isten ezeket az ajándékokat, mindent, amit kaphatunk, amit nyerhetünk tőle. Ezt nem mi gyűjtöttük össze. Éppen az imaórán mondtam a testvéreknek, mert a hetekben, amikor kicsit pakoláztunk, könyveimet csomagoltam össze azért, hogy az irodát ki tudjam pakolni, hogy az építkezés ott is hagy tudjon folyni. Szépen vettem le a könyveket a polcomról, és hát elénk került az a munka, amit valamikor én a gyülekezet életéről szakdolgozatként a főiskolán összegyűjtöttem, és hát újra belelapoztam, bevallom, hogy nem szoktam minden nap elővenni, sőt, hát nagyon ritkán jut elő, és hát elkezdtem nézni, hogy mit is írtam. Ma már látom, hogy sok minden talán máshogy írtam volna, talán ma már sok mindenben kijavítanám ezt a dolgozatot, de nem ez volt a lényege, hanem az, ahogy újra elém tárult az, hogy milyen volt ez a gyülekezet. Hogy milyen emberek jártak ebbe a gyülekezetbe, és van az embernek egy kis képe arra, hogy összehasonlítsa, hogy kik jártak akkor, milyenféle emberek jártak akkor, és kik jártak ma. Igen, sok mindenben változott a gyülekezet. Sok mindenben kicserélődtek. Ma már mondhatjuk azt, hogy nem azok a tanyákon élő emberek jönnek ide, akik abból élnek, hogy a földet művelik, hogy olyan nagy szeretettel gondozzák a földnek a gyümölcseit, ma már nem ők vannak itt. Talán 40 évvel, vagy talán még 30 évvel ezelőtt is, amikor fölnéztünk a oltárra, akkor azokat a gyümölcsöket láttuk, amiket ők hoztak be. Mert nekik termet. Ma már kevés sem vannak azok, akik ilyen módon vannak a gyülekezetben, akik földművelésből élnek, de mégis itt van. Nem az a fontos, hogy mit termeltük-e meg, vagy nem, hanem az a fontos, hogy meglássuk, hogy ezt Istentől kaptuk. És bármilyen módon, akár a piacon vesszük meg, vagy akár más helyen tudjuk bevásárolni és hazavinni ezeket a növényeket, mindegyik arról tegyen bizonyságot nekünk, hogy milyen hatalmas a mi Istenünk. Hogy milyen nagy gondoskodással van felénk. És nem csak ennek a sok gyümölcsnek a szépségében, hanem a praktikusságában is. Tegnap Budapesten voltunk, és ugye a bibliai iskolai alkalom volt, és jöttünk hazafelé, és beszélgettünk, és én magam mondtam, hogy most nem sikerült olyan jó az ebéd ott az alkalmon, mint ami általában szokott lenni. Valahogy nem éreztük olyan jól az ízeket, bár nem volt olyan rossz, és valaki mondta azt, hogy hát a gulyásleves az nem volt olyan jó, mint ami itt szokott lenni a gyülekezetben. És akkor mondtam, hogy hát igen, mert rájöttünk arra, hogy mitől lesz jó egy gulyásleves. Hát az, hogy minden belekerül, ami oda való. Ha minden belekerül, és megfelelő mennyiségben, majdnem azt mondhatjuk, hogy el sem lehet rontani, bár én nem vagyok abban biztos, hogy én nem tudnám elrontani, de hogyha minden, ami abba való, és ami összefő, ha az minden ott van, akkor annak tényleg finomnak, csodálatosnak és jónak kell lenni. Ez a trükkje, ez a mestermű, ami előjön. És Isten mindent megalkotott azért, hogy ez a mestermű előjöjjön. Hogy ez tökéletessé váljon az ember életében. De testvérek, én ma mégsem arról szeretnék beszélni, hogy milyen jelentősége van az életünkben a karalábénak, vagy a sárgarépának, vagy a zöldségnek, vagy milyen hasznos, hogyha almát ropogtatunk a fogunk alatt, és azokból milyen vitaminok kerülnek az életünkben, hanem amellett, hogy hálát adunk azért, amit Istentől kaptunk az elmúlt időszakban is, láthatjuk akár a kenyeret, akár a szőlőt, akár azokat a gyümölcsöket és zöldségeket, amiket Isten elénk állított. Én ma mégis egy kicsit szeretnék más módon visszatekinteni az életünkre, és arról gondolkodni, és azt a testvérek elé állítani, hogy vajon a mi lelki életünkben, vagy a lelki növekedésünkben mennyire tapasztaltuk meg Istennek az ajándékait. Mert ahogy az Isten igéje mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Nem csak ezek a dolgok töltik be az életünket, bár be kell vallanunk, hogy nagyon sokszor igen. Vagy nagyon sokszor mindent az anyagi világra tekintünk, vagy mindent az anyagi világra tudunk vissza következtetni, hogy mi van körülöttünk, és sokszor azt gondoljuk, hogy azok a dolgok befolyásolják csak az életünket, hogy mit fogunk enni, mivel fogunk ruházkodni, hogy fogjuk gyermekeinket felnevelni, és ha már azt megtettük, akkor mi lesz az unokáinkkal, és ha még dédunokáink vannak, akkor még azok is. Tehát, hogy annyiféle kérdés van az ember életében ezzel kapcsolatban. De azt mondja Isten igéje, hogy nem csak ezek azok, amelyek az életünket befolyásolják, hanem az is, hogy a lelkünkben milyen gyümölcsök vannak. Hogy hová jutottunk ebben az évben. Azt mondja itt az apostol, növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak ismeretében. Azt gondolom, hogy ez nem az én dolgom, és nem is akarok most azon gondolkodni, hogy valakinek a pénztárcájába kutatva azon gondolkozzunk itt, hogy na nézzük csak, ha visszanézünk az elmúlt évre, és megnézzük ma már a bankszámlánkat, hogy hát mire is jutottunk. Van-e megtakarításunk, nincs, vagy esetleg negatív az egyenlegünk. Én nem akarok ezzel foglalkozni, mert ez is fontos kinek-kinek az életében, de azért az jó lenne átgondolni, hogy a lelki életünkben mennyire növekedtünk. Hogy megvizsgáljuk, hogy miben változtunk meg, hogy van-e változás az életünkben, a gondolkodásunkban, van-e változás a másik emberhez való viszonyunkban. Növekedjetek a kegyelemben, növekedjetek a megismerésben. Lehet, hogy valaki legyinthet, és azt mondja, jó, hát mit számít az? Igen, sok ember, aki templomba jár, aki még időnként imádkozik is, ezzel nem törődik. Milyen növekedésről, milyen megismerésről beszél, milyen változásról beszél a hívő ember? Megelégszünk azzal, hogy van jó Isten, megelégszünk azzal, hogy ő valamilyen formában jelen van az életünkben, időnként részt veszünk Isten tiszteleteken, hálát adunk akkor, hogyha ő valamiben segít, aztán Lehet, hogy morgolódunk, kérdéseket teszünk fel, egy kicsit talán megharagszunk, vagy neheztelünk Istenre akkor, amikor nem úgy mennek a dolgok, ahogy mi szeretnénk, de hát ilyen az élet. Egyszer fent, egyszer lent, egyszer átélünk csodákat, máskor nem. De a hívő ember számára nem mindegy, és nem mellékes ez a kérdés, hogy hova jutottam az elmúlt évben, az Istennel való közösségemben. Mit is jelent az, amikor Péter azt mondja, és arra ösztönöz, hogy növekedjünk a kegyelemben? Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy növekedem én eléggé a szeretetben. Növekedem-e a hitben, az Istenben való bizalomban? És hogy eljutunk-e odáig, hogy Istennek egyre nagyobb teret engedek az én életemben? Mert ez a kérdés. Hogy van-e ebben változás? Vagy ma is kizárom őt, vagy ma is valamennyit engedek, de van egy határ, ahol azt mondom, hogy ez az enyém, hogy mennyit engedtem én, mennyit változtam, mennyire munkálkodik bennem az Isten szeretete. Erről a növekedésről beszél az apostol, és erről a növekedésről nekünk is beszélnünk kell. Nem lehet félre seperni, nem gondolhatjuk, hogy erre nincsen szükség. Ha megnézzük a Szentírást, akkor láthatjuk, hogy azok az emberek, akiket Isten példaként elénk állított, akiknek nem csak úgy nézhetjük az életét, hogy ezek komoly hívő emberek voltak, hanem azt láthatjuk, hogy Isten megáldotta őket. És sokszor vágyunk mi is arra, hogy Isten áldása legyen az életünkön. Ha megnézzük az ő életüket, akkor azt láthatjuk, hogy ezek az emberek mindvégig arra törekedtek, hogy Isten jelen legyen az életükben, Isten még nagyobb mértékben tudjon hatni az ő életükre. Eszembe jutott Ábrahám története, és nem szeretnék az ő hosszú életéről beszélni, de olyan nagy utat kellett Ábrahámnak végigjutni, akit Isten elénk állít, mint hithős, mint a hívők atyát, odáig, hogy emlékezzünk, csak kész volt feláldozni a fiát. Hogy most ez mennyire volt nehéz, és milyen nagy döntésre kellett eljutni Ábrahámnak, erről nem akarok beszélni. De arról igen, hogy hogyan változott meg az az Ábrahám, aki amikor kijött Ur Kasdimból, és ott élt Kánaán földjén, és amikor jöttek a nehézségek, akkor menekült, és engedetlen lett Istennek, és került sok-sok olyan helyzetbe, ami aztán fájdalmat hozott az életére. Az az Ábrahám, aki nem mert bízni Istenben, egyszer csak eljutott oda, hogyha Isten azt mondta neki, hogy menj és áldozd fel a te fiadat, elindult. És azzal a hittel indult el, amit el is mondott, hogy Isten képes még a halálból is visszaadni az ő gyermekét. Érezzük azt, hogy Ábrahám, aki tulajdonképpen tele volt kérdéssel azzal kapcsolatban, hogy Isten valóban megadja, Isten valóban jelen lesz az életemben, és akiben sok-sok kétely volt, egyszer csak eljut odáig, hogy mindenben megbízott Isten hűségében. Hát ez az, amiben ő növekedett, amire eljutott az életében, és merte az ő életét Istenre bízni. Tehát ez a hitben való növekedés az, amit nekünk is meg kell vizsgálnunk az életünkben. Miért kell erre nekünk hangsúlyt fektetni? Hát nem elég az, amit olyan sokszor mondunk, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Az ige azt mondja, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Hát nem elég nekünk hinni, Nem elég nekünk erre ráállni, hogy Isten örök életet készített el. Hát a Lator is ott a keresztfán megtapasztalta azt, hogy Isten azt mondja neki, Jézus azt mondja neki, hogy ma még velem leszel a paradicsomban. Hát miénk az üdvösség? De Isten igéje arról beszél, hogy ahhoz, hogy az életünk itt ezen a földön gazdagságban legyen, szükségünk van ezekre a gyümölcsökre. És amikor az Úr Jézus elmondja a fügefás történetet, akkor ugye azt olvassuk az igében, hogy kiment a gazda, és megnézte a kertjében a fákat, és volt ott egy fügefa, amin nem volt gyümölcs. És azt mondja az ő vincellérjének, hogy hát, már évek óta nincs ezen a fán gyümölcs. Vágjuk ki, hát feleslegesen miért legyen itt a földben? Nincs erre semmi szükség, hisz nem jutottunk el oda, ahova szerettük volna, hogy gyümölcstermő legyen. És azt mondja a vincellér, hogy adjunk még neki egy évet, megtrágyázom, megkapálom. Ha lesz gyümölcs, akkor jó, ha nem, akkor egy év múlva vágjuk ki. És azért fontos számomra ez a történet, és azért mondom itt a testvéreknek, mert látni kell az életünkben azt, hogy van egy gyümölcs rajta. Hogy valami változásnak lenni kellett az életünkben. Amikor kicsi gyermekünk volt, akkor, és megszületett a gyermekünk, akkor gyermekeink megszülettek, és mindig az első időszakban el kellett vinni a doktornőhöz, hogy megnézze. Megvizsgálgatta, megnyomogatta, sokszor kicsit, még az első gyerekeknél én is többször jelen voltam ezeken a vizsgálatokon, és egy kicsit mindig úgy fájt is nekem, hogy hát a doktornő nem valami kesztyűs kézzel bánik a gyerekkel. Nyomogatja, tekergeti a lábát, és hát én meg úgy gondoltam, hogy hát erre a gyerekre vigyázni kell. Ő tekergette, megnézte, emelgette, így fordította, úgy fordította, főleg az első gyereknél még az ember egy kicsit meg is ijedt, hogy hát mi ezzel sokkal kesztyűsebb kézzel bánunk. De mindig vizsgálgatta. Miért vizsgálgatta? Miért kellett visszavinni? Azért, mert ő mindig megnézte, hogy megfelelően növekedik. Hogy megfelelőek azok az élettani dolgok, amelyeket ő lát, de én nem látok. Nekem csak az volt a fontos, hogy rám mosolyog-e a gyerek, eszik-e a gyerek, megvan-e neki minden, nekem ez elég, de én ezt nem veszem észre, hogy minden rendben van. Én nem tudtam megállapítani a lábait mozgatva, hogy az most kötött a csipője, nem kötött ugye a kis. Én ezt nem tudtam, de az orvos tudta. És ő nézte. Hát valahogy így van a mi életünkben is. Hogy az Úr tudja megvizsgálni azt, hogy vajon megfelelőképpen növekedek én? Hogy rendben van az én életem, vagy nem? Mert én nem látok bele. Én nem tudom, hogy mit kell nézni. És így van a lelki életünkben is. Amikor az Úr kimegy, és nézte a fügefát, akkor ő nagyon jól látta, hogy itt bajok vannak. Az az ember, aki ebben tudatlan, az rátud, hogy nem lényeges. De az Úr tudja, hogy mire, milyen változásnak kell lenni az mi életünkben. Hát igen, ezért kell nekünk megvizsgálni magunkat a gyümölcsökkel kapcsolatban, hogy van-e gyümölcs az életünkben. Hogy jó gyümölcsöt teremtünk-e az elmúlt esztendőben. Van-e változás a szívünkben, lelkünkben, természetünkben, vagy cselekedeteinkben. Mert lehet látni. Azt mondja Isten igéje, hogy ez a világ figyel bennünket. Nem, az a lényeg, nem csak az a lényeg, hogy a világ figyel bennünket, és ő látja, bár azért arra is figyelni kell. Amikor, ahogy a Ószövetségben olvassuk, az Isten népével kapcsolatban mondják, hogy hol van a te Istened? És miért mondják ezt? Mert azt kérdezik, hogy hát hol van a te Istened? Mi ezt nem látjuk. Te beszélsz Istenről, beszélsz arról, hogy te megváltott ember vagy, vagy te jársz gyülekezetbe, templomba, és akkor megkérdezik tőled, hogy na jó, de hát hol van most a te Istened? Mert az életedben nem mindig látszik. A cselekedeteidben nem mindig lesz nyilvánvaló az, hogy te, neked valami közöd van Istenhez. Tehát vizsgáljuk meg magunkat ezen a területen. És nem csak azért, hogy lássa ez a világ, hogy a mi életünk Istenben növekedő élete, hanem ami sokkal fontosabb, hogy Isten tud-e gyönyörködni a mi életünkben. Látja-e azt a változást? János evangéliumában azt olvassuk, hogy abban dicsőítetik meg az Atya, hogy sok gyümölcsöt teremtek. Hát abban dicsőítetik meg. Az lesz számára a kedves. Tehát van egy gyümölcs az életünkben. Mik ezek a gyümölcsök, amiket Isten szeretne látni? Én azt gondolom, hogy ha valaki bibliai olvasó ember, akkor nagyon sok helyen olvasunk arról, hogy mik azok a gyümölcsök. De hadd emeljek ki néhányat, amiben jó lenne, hogyha az ember, mi itt ezen a napon meglátnánk, hogy ezek a gyümölcsök ott vannak a mi életünkben. És az első és legfontosabb gyümölcs, amit szeretnék kiemelni, amiről talán sokan azt mondják, hogy nem is olyan fontos gyümölcs, de én azt gondolom mindennek az alapja, ez pedig az alázatosság. És itt nem arról szól ez a történet, hogy én alázatos vagyok, akár a szomszédommal kapcsolatban, vagy hogyan tudok engedni a másik embernek, hanem ettől sokkal súlyosabb dologról van szó. És ez pedig az Isten felé való alázat. Hogy látom-e azt, hogy én ki vagyok az Isten jelenlétében. Az Isten igéje Jézusról, a megváltóról többször feljegyzi azt, hogy ő alázatos volt. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és akkor nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Kivel kapcsolatban kell nekem alázatos lenni? Elsősorban Istennel. Hogy meglátom azt, hogy ki is vagyok én. És igazán akkor látom meg magam, és akkor látom meg az én tulajdonságaimat, erőtlenségemet, ha nem a szomszédhoz fogom mérni magamat. Nem azt fogom mondani, hogy te se vagy jobb, miért mondod nekem, pedig ezt olyan sokszor megtesszük, amikor valakivel beszélünk, vagy ha valaki elmondja, vagy időnként megmutatja nekünk, hogy mi milyenek vagyunk, vagy ki is mondja, akkor rögtön jön a válasz, hogy na de te se vagy jobb. Te sem vagy tökéletesebb. Hányszor mondjuk meg gyermekeinknek, feleségünknek, férjünknek, a legközelebb állóknak, hogy te sem vagy jobb. És igaz, te sem vagy jobb. Én sem vagyok jobb a másiknál. De nem is egymáshoz kell mérni önmagunkat, hanem Istenhez. Amikor Péter találkozik Jézussal ott a tengerparton, és amikor kihúzza azt a rengeteg halat, akkor azt mondja Isten igéje, hogy leborul, és azt mondja, hogy Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Vagy amikor Pál azt mondja, hogy minden bűnös között én vagyok a legnagyobb. Én vagyok a legkisebb az Isten gyermekei közül. Miért látja ezt? Mert minél inkább közelebb kerülünk Istenhez, annál jobban látjuk a mi erőtlenségeinket. Mondhatjuk azt, hogy minél inkább betölti Isten fénye az életünket, annál sokkal könnyebben meglátjuk azokat a hibákat, amelyek ott vannak az életünkben. Lehet úgy is nézni az életünket, hogy fölkapcsolunk egy 40-es izzót. Ugye? Ha felkapcsolunk egy 40-es izzót a szobában, akkor hát minden úgy rendben van. Na de tegyünk be oda mondjuk 8 darab 100-as égőt, ha már úgy nézünk. Na akkor majd észre fogjuk venni, hogy ott a sarokban van valami, ott valami kosz van, vagy valami rendetlenség van, sötétben nem látjuk. De minél közelebb kerülünk Istenhez, annál jobban látjuk a hibáinkat. Hát ez az alázat, amikor nem másokra nézünk, nem másokhoz fogjuk magunkat méregetni, se a férjünkhöz, sem, nem a feleségünkhöz, nem a szüleinkhez, hanem Istenhez. Na akkor derül ki, hogy milyenek vagyunk mi. Ez az alázatosság, erről beszél Isten igéje. Vagy tudunk ezáltal az indulatainkon uralkodni? Én azt gondolom, hogy talán a legnehezebb az embernek az, hogy az indulatainkat valahogy legyőzzük, és ez is egy gyümölcs a mi életünkben. Amikor Káinnak azt mondja Isten, hogy ott van a bűn az ajtó előtt, és azt mondja, hogy te uralkodj rajta. Testvérek, milyen nehéz uralkodni a mi indulatainkon. Milyen nehéz átformálódni az embernek. Tegnap a Biblia iskolában többek között Mózes életével is, a kivonulás történetével is foglalkoztunk, és ott mondta el az előadó azt, hogy az a Mózes, aki egyetlen egy ütéssel megölt egy katonát. És elmondta azt, hogy gondoljunk csak bele, amikor ezt látták az ő társai, és aztán amikor ő rendet akart rakni a kettő ember között, az két zsidó ember között, akkor azt kérdezték, hogy engem is meg akarsz ölni? Hogy ugyanezt fogjuk elérni? Mert egy indulatos ember volt. És hosszú időn keresztül, amíg az Úrral járt Mózes, azt olvassuk az igében, hogy végül azt mondja Isten erről az emberről, hogy nincsen tőle szelidebb. Testvérek, tudja róla mondani Isten, hogy nincsen tőlem szelidebb? Hát, én bevallom őszintén, hogy azt mondom, hogy nem. És ez sokszor kijön az életemben. Sokszor kijön az indulat, talán a nehézségek kapcsán, vagy bármilyen módon. De Isten azt mondja, hogy te uralkodj rajta, ez nem megy a magunk erejéből. Van-e ilyen változás, hogy észrevettük-e az életünkben, és föl tudjuk-e tenni a hálaoltára azt, hogy Uram, olyan nagy változást hoztál végig, munkáltál az én életemben, az indulataimon keresztül. Mindig eszembe jut ezzel kapcsolatban Tibor bácsi, ugye, akit jól ismerünk mindannyian a gyülekezetben is. És ő mindig elmondta nekünk, hogy a fiatalok voltunk mellette, hogy ő egy nagyon indulatos ember. És mi mindig csodálkoztunk rajta, hogy ő olyan higgadtan tudott venni minden akadályt. És aztán egy idő után kiismertük őt. Most nem azt akarom mondani, hogy kiderült, hogy mégsem volt ő olyan, amilyen, de figyeltük mindig a tekintetét, és amikor valami olyan dolog történt, ami bosszantó volt, ami legszívesebben kicsattant volna emberileg, észrevettük, hogy az orcimpája egy kicsit megremegett. De csak ennyit. Csak ennyit, de akkor tudtuk, hogy most ő nagyon erősen kapaszkodik az Úrba, hogy visszafogja magát. És ez nekem mindig olyan nagy dolognak tűnt, mert tudtam, hogy az, ami történt, hát az egy nem egyszerű dolog, Nyilván az emberben lehetnek indulatok, főleg amikor mi is sok mindent elrontottunk, és hát ugye ez valami nehézséget okozott, és mégsem rögtön kicsattant ránk fiatalokra, hogy hát, de megmondtam, hogy ezt így kellett volna csinálni, és mi pedig elrontottuk, és tudott uralkodni. Hát ez az, ami sokszor ott van az emberben. Vajon tudok-e? Ott van a bűn az ajtó előtt, de tudsz uralkodni? Annyiféle ilyen dolog van. És ezek csak, mondhatjuk, hogy a jég egy csúcsa, ami látszik a mi életünkben. De vajon milyen változások vannak ezen a területen? Hogyan lehetséges ez? Mit rontottunk el, ha ez nincs meg az életünkben? Ha nem tudjuk fölhelyezni ezeket a gyümölcsöket. Talán azért, mert nem vettük komolyan az Istennel való közösséget eléggé. Hogy talán nem vettük komolyan azt, hogy nekünk többször kellett volna oda menni az Úrhoz. Hisz mi tudja ezeket a gyümölcsöket kimunkálni az életünkben? Az Istennel való közösség, az imádság, az Isten igényének az olvasása, és az az önvizsgálat, amire Isten bennünket elhív. Reggel az imaórán erről beszéltem, amikor a tanítványok, amikor visszajöttek, a 12 tanítvány az Úr félre hívta őket vissza. Egy kicsit csendesedjünk el. Testvérek, ha nincsen változás az életemben, akkor lehet, hogy nem vagyok elég közel Istenhez. Lehet, hogy nem veszem komolyan az Isten igéjét, az ő vezetését. És lehet, hogy nem jutok el odáig, hogy Isten színe előtt újra és újra megvizsgáljam magam. Valami nincs rendben az életemben, az Istennel való közösségemben. És addig, amíg ez nem történik meg, amíg nem látom be azt, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából kijön, amíg nem látom annak jelentőségét, hogy az Istennel való közösséget egyre szorosabbá kell vonni, addig lehet, hogy járhatok templomba, lehet, hogy gondolhatom magamról, hogy én jó hívő ember vagyok, és bizonyos dolgokat talán meg is teszek, de ez az életemre nincsen kihatással. Csak annyira, amennyire őt engedem, hogy az életem részévé váljon. Igen, ezek a gyümölcsök úgy tudtak kialakulni, hogy ezekkel azok az emberek, akik termelték, sokat foglalkoztak. Nem ment másképpen. És a mi életünkben is a gyümölcsök csak úgy tudnak kialakulni, hogyha mi ezzel foglalkozunk. Azt mondja a történetünkben, az előbb említett példázatban a vincellér, hogy adjunk még neki egy kis időt. És mit csinál? Megtrágyázzuk, megkapáljuk, elvégzünk vele mindent, ami csak kell, és akkor, ha jó gyümölcsöt fog teremni, akkor jó. Ha nem, akkor vágjuk ki. Testvérek, elég időt foglalkoztam én azzal, hogy a lelkemben, az életemben, a bensőmben ezek a gyümölcsök kialakuljanak, vagy növekedjenek. Ezt a feleségemtől kellene megkérdezni, a gyermekemtől kellene megkérdezni, a szomszédomtól kellene megkérdezni, lehet, hogy azt mondaná, hogy hát lehetne még valami változás. Igen, bár látnák az emberek a mi életünket, bár felfedeznék benne a Krisztusit, a türelmet, az odaszánást, az alázatot, és ezzel dicsőíthetnénk a mi mennyei atyánkat. Hogy ezek ott legyenek ma a mi képzeletbeli oltárunkon. És ezt látva az emberek valóban közelebb kerüljenek Istenhez. Hát én azt kívánom, hogy Isten munkálja ki a szívünkben ezt. Ami nem sikerült, hogy megvalósuljon az elmúlt esztendőben, talán még igaz ránk az, amit az ige mond, hogy adok még egy évet. És te lehet, hogyha jövőre itt leszünk, és Isten még engedi ezt nekünk, akkor talán azt tudjuk majd mondani, hogy növekedtünk a kegyelemben. Igen, a Krisztusnak megismerésében is növekedtem is, és ezt látják mindazok, akik körülöttem vannak. És az életünk is sokkal tökéletesebbé, jobbá, boldogabbá és áldásabbá, áldásosabbá vált az Isten jelenléte által. Hát adja az Úr, hogy ez így legyen, és adja az Úr, hogy amit pedig elértünk, amit megtapasztaltunk, azért adjunk hálát Istennek a legkisebb dologért is. És legyen ott a képzeletbeli oltárunkon, amiért mi is ki tudjuk mondani, hogy áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezz el semmi jó tételményéről. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.